A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Február 21-e az anyanyelv nemzetközi napja. A földön létező nyelvek száma meghaladja 6000-et, viszont ezek közül jóval kevesebb azoknak a száma, amelyek államnyelvként is jelen vannak, illetve amelyek beszélőinek száma meghaladja a 100000-et. A globalizációs tendenciák miatt egyes nyelvészeti becslések arra utalnak, hogy ezeknek a nyelveknek több mint 50%-a olyannyira veszélyeztetett, hogy 100 éven belül teljesen eltűnhetnek. Mit is jelent az anyanyelv fogalom, miért kell ünnepelni, emlékezni rá, mikor kerülhet veszélybe az anyanyelvünk? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa, dr. Sárosi Márdírosz Krisztina. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, nagy megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma a Marosvásárhelyi rádióadásában.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük azzal, hogy mit is jelent az a fogalom, hogy anyanyelv? Mit jelent számunkra?
Az anyanyelv meghatározása egy eléggé komplex folyamat. Tulajdonképpen a szakirodalomban is nagyon sokat foglalkoztak ezzel, nagyon nehéz meghatározni, hogy mit is jelent az anyanyelv. Mindegyikünkben pozitív érzést kelt az, hogy ha anyanyelvén beszélhet. De ez csak egy ilyen érzelmi megközelítés. Nézzük, hogy mit is mond a szakirodalom az anyanyelvről. Egy régebbi meghatározást választottam, a Tove Skutnap Kangas és Philipson féle meghatározást szeretném egy picit itt ismertetni a kedves hallgatókkal. Az anyanyelvet ugyanis ő szerintük sokkal több szempontból meg lehet határozni. Az egyik szempont a funkcionalitás szempontja, a másik szempont a használati szempont, és itt ezt ki is fejteném egy picit. Az a nyelv, amit a legtöbbet használunk. Igazából ez kisebbségi létünkben nem mindig igaz, hiszen sok esetben a román nyelvet, az államnyelvet használjuk munkahelyünkön, és az anyanyelv az otthoni nyelvhasználati szinterekre szorul. Kulturális nyelvhasználati szintér, esetleg a sajtó, hogyha van lehetőség anyanyelvi sajtót művelni, olvasni, élvezni. A másik meghatározás, hogy az az nyelv, amelyen gondolkodunk, álmodunk, számolunk, tehát a funkcionális meghatározás. Ebből én azt ragadnám ki, hogy álmodunk. Nagyon ritkán történik az velünk, hogy idegen nyelven álmodnánk, esetleg, hogyha valamilyen idegen nyelv vizsgát álmodunk meg, hogy tudjuk vagy nem a tételt. Egyébként mindig magyar nyelven, anyanyelvünkön születnek az álmaink. A másik meghatározás szerint az attitűd, ami irányadó az anyanyelv definíciójában, hogy hogyan viszonyulunk, amivel teljes mértékben azonosulni tudunk. Viszont megint csak a kisebbségi létre gondolva felmerülhet az a probléma, hogy ha valamiért megszégyenítettek bennünket az anyanyelvünkkel kapcsolatosan, vagy kudarc élmény kapcsolódik az anyanyelv használathoz, akkor nem szívesen szólalunk meg az anyanyelvünkön, esetleg váltunk egy másik nyelvre, ami lehet, hogy az államnyelv, vagy az angol nyelv. És szándékosan hagytam az utolsót, hogy az a nyelv, amit az anyánktól, az édesanyánktól tanulunk, vagy hogyha egy picit szakszerűbben szeretnénk fogalmazni, attól a személytől, aki megtanít bennünket beszélni. Lehet ez mondjuk az édesapa, vagy egy más gondozó is. Ennek ellenére megmarad az édesanyanyelv, anyanyelv az elnevezésben, a megnevezésben. Igazából az anyanyelv mindenki számára valami többet is jelent, mint ezek a meghatározások. Az anyanyelv jelenti azt a lehetőséget, hogy kifejezzük a leginkább önmagunkat, érzelmeinket, gondolatainkat. Az a nyelv, amivel legszívesebben azonosulunk ügyintézésünk során például, vagy az oktatási folyamat során, a legszívesebben felszólalunk, megszólalunk, a gyerek is ezen a nyelven szívesebben mond verset például, vagy szerepel. Ezen a nyelven ünneplünk, ünnepköreink is sokszor az anyanyelv által meghatározottak. Tehát az anyanyelv egy nagyon-nagyon tág fogalom, és hát igen, érdemes róla beszélni, kell róla beszélni.
Igen, említette, hogy anyanyelven álmodunk, anyanyelven is gondolkodunk?
Ez már bonyolultabb, mert...
Igen,
jó esetben igen, igen, anyanyelven gondolkodunk, viszont azért vannak olyan helyzetek, hogy nem. És itt a szaknyelvekre térnék ki. Most gondoljunk egy olyan helyzetre, hogy egy orvos vagy egy jogász próbál román nyelvről fordítani a magyar ügyfél, magyar páciens számára törvényszövegeket, diagnózisokat. Ebben az esetben amely nyelven íródott az a törvénycikkely, vagy az az orvosi diagnózis, úgy gondolkodik az ad hoc fordító, tehát a pillanat által csak úgy fordítóvá avanzsált szakember, ebben az esetben nem anyanyelven gondolkodik, hanem azon a nyelven, amin igazából a szakmáját elsajátította.
Miért fontos az, hogy megtanuljuk először, vagy megismerjük, megtanuljunk beszélni anyanyelvünkön, hiszen azt látjuk az oktatásban is, hogy már második osztálytól nagyon korai fázisában az elemi osztálynak bevezetnek egy idegen nyelvet. Ugye számunkra még ott van a román nyelv is az mellett. Ötödik osztálytól már sok esetben bejön egy harmadik, vagy második idegen nyelv, egy románnal együtt ugye egy harmadik idegen nyelv, ami az anyanyelvünktől eltérő. Fontos az, vagy ellenkezőleg az a jó, hogyha a gyerek már minél kisebb korában, hát úgymond több nyelven tanul meg gondolkodni, beszélni?
Az nem gond, ha több nyelven tanul meg gondolkodni, tanul meg beszélni, kommunikálni, sőt, viszont az anyanyelv elsődlegessége mindenképpen fontos, olyan szempontból, hogy az élet minden területén meg kell tudnia annak az embernek, annak a gyereknek, később fiatal felnőttnek nyilvánulnia. És hogyha az anyanyelv elsajátítása hiányos, későbbiek során azokat a hiányokat hajlamos az illető személy idegen nyelvi elemekkel pótolni. Vagy a nagyon divatos angol kifejezésekkel, vagy szakmai téren román kifejezésekkel. Tehát az lenne a cél, hogy az anyanyelv használati körét bővítsük azáltal, hogy minél szélesebb körben elsajátítja az anyanyelv nyelvváltozatait, nyelvi regisztereket, tehát mindent, ami elképzelhető. Tehát az nem probléma, hogyha az idegen nyelven is nagyon kis korban kezd kommunikálni, sőt, nagyon jó, mert másképpen tekint a világra, sokkal nyitottabb, sokkal magabiztosabb, hiszen neki a tarsójában még van egy plusz kommunikációs eszköz, viszont az anyanyelv elsődlegességét azért mindenképpen szem előtt kell tartaniuk a fiatal szülőknek. Többször szembesülök olyan ötletekkel, hogy adjuk angol óvodába, adjuk bármilyen más idegen nyelvű óvodában, mert hogy az milyen jó lesz a gyereknek. Valóban jó lesz, hogyha otthon megtámogatja egy olyan háttér, nagymama, dada, nagyobb testvér, akivel az anyanyelvét el tudja sajátítani, fejleszteni tudja, mert hát ugye nem csak az idegen nyelv tudást kell fejleszteni, hanem az anyanyelvi tudást is, még az egyetemistáink körében is látjuk, hogy szükség van erre. Úgyhogy mindenképpen az elsődleges az anyanyelv elsajátítása.
Mennyire erősítheti az anyanyelv ismerete a kötődést a szülőföldhöz? Könnyebben, vagy nem tudom, hogy léteznek erre tudományos felmérések, hogy könnyebben elszakad mondjuk a szülőföldjétől egy olyan gyerek, vagy fiatal, vagy bárki, egy személy, aki hát az édesanyja nyelvével mondjuk azt, hogy nincsen jó viszonyban. Akár más nyelveken tanult meg már kicsi gyermekkorában, tehát könnyebben kiszakadnak vajon ebből a környezetből?
Igazából én erre egészen pontosan nem tudok választ adni.
Viszont... Hát könnyebben érvényesülnek, ugye más területen az
könnyebben
az
érvényesülnek, viszont a nyelvnek van egy szimbolikus reprezentációban, és ez az, ami erősíti a kötődést adott pillanatban ahhoz a csoporthoz, amelyhez ő tartozik, és hát ebben benne van az is, hogy a szülőföld, mint egy földrajzilag behatárolható terület, vagy egy nyelvterület, mint egy szintén földrajzilag behatárolható terület, esetünkben mondjuk a Kárpát-medence, hogy otthonosabban mozog, örül, hogyha mondjuk Szlovákiában is azzal szembesül, vagy Horvátországban, itt is megszólalhatok magyar nyelven. De nem gondolom, hogy ez, vagy csak ez befolyásolja, hogy hogyan kötődik egy ember a szülőföldjéhez, hiszen gondoljon olyan 56-ban, vagy akár a világháború után, második világháború után Amerikába, Ausztráliába szakadó honfitársakra, nyelvtársakra, akik továbbra is nagyon kötődnek, holott a magyar nyelvtudásuk már eléggé hiányos, és a motivációjuk sem volt elég ahhoz, hogy átadják mondjuk a harmadik nemzedéknek is, vagy talán a másodiknak nem adták át, a harmadiknak most próbálják nagyszülőként vagy dédszülőként átadni a magyar nyelvet. De a kötődés nagyon erős, és örülnek, hogyha ide jöhetnek konferenciára, vagy velünk kapcsolatot tarthatnak. Tehát nem csak a nyelv határozza ezt meg.
Február 21-e, tehát az anyanyelv nemzetközi napja. Mit is jelent az anyanyelv fogalom? Miért kell ünnepelni, emlékezni rá? Mikor kerülhet veszélybe az anyanyelv? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa dr. Sárosi Márdíros Krisztina. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 74 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyi.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Igen, említette, hogy hát ugye anyanyelvnek nevezzük, de tulajdonképpen ahhoz a személyhez köthető, akitől megtanulunk beszélni igazából. Ismerek olyan családot, és van több is, ugye vegyes házasságokról lévén szó. Tehát van, ahol édesanyja éppen román, az apuka magyar, és a gyerekek inkább a magyar nyelvet beszélik, magyar iskolába járnak, akkor nekik most ebben az esetben mi az anyanyelvük? Hiszen a magyart jobban beszélik, magyar környezetben nőnek fel, magyar iskolába járnak. Ők mik tulajdonképpen?
A szakirodalom szerint két nyelvűek, vagy két anyanyelvűek.
És hát lehet ugye, valakinek két anyanyelve?
Lehet két anyanyelve, abban az esetben, hogyha azonos mértékben, vagy legalábbis hasonló hozzáállással érzi sajátjának, sajátítja el azt a nyelvet, használja az élete során. Én ismerek olyan két anyanyelvű személyt, akiről én csak 2-3 év ismeretség után tudtam meg, hogy neki csak az egyik szülője magyar anyanyelvű, és mindkét nyelvhez kapcsolódó kultúrában, civilizációban szinte azonos mértékben jártas, tehát ez is meghatározza, hogy a két nyelvhez kapcsolódik-e két kultúra, melyikkel azonosul jobban az illető személy. Természetesen a beiskolázás, hogy milyen iskolában végezte a tanulmányait is meghatározó tud lenni, hogy aztán hogyan alakul a későbbiekben a két anyanyelvéhez való viszonya, valamely nyelv válik-e domináns nyelvé, esetleg a másik nyelv teljesen elsorvad, vagy csak nagyon szűk körben, szűk baráti körben, családi körben marad meg a használata, vagy végig minden nyelvhasználati szintéren az egész élet során végig követi a kétnyelvűség.
Tudományos szempontból helyes, ha valaki azt írja mondjuk az önéletrajzába, hogy anyanyelvi szinten beszél egy másik nyelvet, ami nem az anyanyelve?
Igazából most már az önéletrajzokban nem írjuk ezt. Az önéletrajzokban a közös európai referencia keretre szokás hivatkozni, amely ugye A1-től C2-ig sorolja be az idegen nyelv vagy a nyelvismeretet kompetenciák mentén. A hallás, olvasás, társalgás, írás, folyamatos beszéd kompetenciái mentén sorolja be a nyelvismeretet. Régebben természetesen mondták első körben az, hogy perfektül tud angolul, perfektül tud németül, aztán következett az enyhébb megfogalmazás, anyanyelvi szinten tud angolul, anyanyelvi szinten tud németül. Valószínűleg a köznyelvben ez továbbra is így működik, él, használatos, és értjük, hogy mit jelent. Ez a lényeg, hogy értjük, hogy mit jelent.
A világnapokkal általában olyan jelenségekre hívják fel a figyelmet, amelyek hát veszélyben lehetnek. Azt olvastam valahol, hogy bizony elég sok nyelv van, a anyanyelv valamilyen közösség számára, amely veszélybe lehet. Hogyan, vagy mi lehet az oka, hogyha egy bizonyos nyelv veszélybe kerül, vagy ne talán eltűnik? Az asszimiláció, vagy...
Ha kihalnak az anyanyelvi beszélők, ugye ez a törzsi nyelvek esetében legtöbb esetben így történt. Természetesen az asszimiláció is szerepet játszhat ebben a folyamatban. Ez is egy komplex és nagyon-nagyon hosszú folyamat végeredménye, a nyelvvesztés, a nyelv kihalása. És hát ugye erre is megszületett az ellenszer, a nyelvi revitalizáció, mint olyan. Ugye ennek példája a Gale, meg hát mi nyelvterületünkön kutatások zajlanak a Csángó magyar nyelvi revitalizáció kerethoz kapcsolódóan. Fazakas Noémi kolléganőm doktori diszertációjának témája éppen ez. Tehát megvan annak a technikája, módszertana, hogy hogyan előzzük meg a nyelvvesztést, a nyelv kihalását, a nyelv semmibe veszését tulajdonképpen.
Miért fontos, hogy legyenek hasonló világnapok, mondjuk az anyanyelv esetében?
Ugye a világnapok mindig felhívják valamire a figyelmet, és lehet, hogy ez egy jó alkalom, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy kell erről a dologról beszélni, érdemes ebbe a dologba energiát fektetni, érdemes foglalkozni vele, érdemes fenntartani a magyar könyvkiadást, a magyar gyermekkönyvkiadást, a magyar újságírást, a magyar online médiát, érdemes kutatni magyar nyelvvel kapcsolatos témákat, érdemes figyelni a magyar dialektusokra, a magyar szaknyelvekre, a mi esetünkben ezért. És valószínűleg, hogy ugye világnapról beszélünk, minden nép meg tudná fogalmazni, hogy számára miért fontos az anyanyelvről beszélni.
Február 21-e az anyanyelv nemzetközi napja. A földön létező nyelvek száma meghaladja a 6000-et, viszont ezek közül jóval kevesebb azoknak a száma, amelyek államnyelvként is jelen vannak, illetve amelyek beszélőinek száma meghaladja a 100000-et. A globalizációs tendenciák miatt egyes nyelvészeti becslések arra utalnak, hogy ezeknek a nyelveknek több mint 50%-a olyannyira veszélyeztetett, hogy 100 éven belül teljesen eltűnhetnek. Mit is jelent az anyanyelv fogalom, miért kell ünnepelni, emlékezni rá, mikor kerülhet veszélybe az anyanyelvünk, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa, dr. Sárosi Márdírosz Krisztina. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Ugye itt globalizációról is szó volt, veszélybe kerülhet azáltal az anyanyelv, hogy hát ugye vannak nemzetközi nyelvek, és kiváltképpen az angol nyelv, amely ráhatással van mindenféle nyelvre szerte a világon, mifelénk meg határozó, hatványozottabban veszélyeztetheti ez a, ez az anyanyelv használatát, hogy a gyerekek, hát ugye mindenki arra törekszik, szülők is, hogy a gyereke minél hamarabb tanuljon meg angolul, ami nem baj, mert hogy ki tudja, hova veti a sors majd élete során, de emiatt kerülhet-e a magyar nyelv, vagy bármely anyanyelv valamilyen szinten veszélybe?
Nem, nem veszélyezteti. Ugyanis a nyelvek érintkezése, a nyelvi interferenciák kialakulása az egy nagyon hosszas folyamat, és első körben igazából csak a szókincs, a szókészlet szintjén jelennek meg az idegen nyelvi elemek, és nagyon-nagyon hosszú időbe telik, amíg ezek beépülnek egyáltalán az anyanyelvbe, a magyar nyelvbe esetünkben. A magyar nyelv amúgy is egy eléggé introvertált nyelv, nem igazából szeret befogadni idegen nyelvi terminusokat, szavakat. Példa erre az, hogy mindent próbáltunk magyarítani a nyelvújítás korától napjainkig. Talán a finn Európában az a nyelv, amely a miénknél több magyarított szaknyelvi terminust tartalmaz. A román nyelv például sokkal könnyebben átvesz angol nyelvi kifejezéseket, szavakat, toldalékolja, alakítja a román nyelv igényeinek megfelelően, és már is ott vannak az olyan kifejezések, hogy listát, printát, seruit. A magyar talált ezekre, vagy felújított, vagy jelentésváltozáson ejtett át létező magyar kifejezéseket a számítástechnika szaknyelvével kezdődően minden műszaki nyelven át, talán még az jogi, társadalomtudományi nyelveket is beleértve próbált találni magyar terminusokat.
Jó ez a nyelvnek?
Igen, mindenképpen ez korpuszfejlesztő hatással bír, tehát a nyelv szókészlete gyarapszik ezáltal. Most én így nem szeretném azt mondani, hogy jó vagy rossz ilyen értékítéletekbe bocsátkozni, viszont van, amikor van neki haszna, és tudjuk ezeknek a kifejezéseknek a révén használni megint csak az anyanyelvünket. Nem kell egy idegen nyelvi szót behúznunk oda, vagy szójokert alkalmaznunk. Tehát mindenképpen, tehát én azt mondanám, hogy nem veszélyezteti sem az angol, sem a német, még talán az államnyelv sem a magyar nyelvet itt a mi esetünkben. Természetesen vannak esetek és esetek ezen belül is, de nem kell félni attól, hogy nyelvvesztés következne be.
Egy hallgatót köszöntök, halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Csak egy megjegyzésem volna. Én épp a nyelvvel kapcsolatban szeretném mondani, hogy borzasztóan el van torzítva a magyar nyelv. Nem tudom, a meghívott asszony azt mondja, hogy nem veszélyezteti a nyelvünket ez a sok idegen eredetű szó, de rengeteg idegen eredetű szó van vele kapcsolva a magyar nyelvbe, és olyanok, mind olyanok, aminek megvan a maga megfelelő magyar fordítottja. Nem tudom, miért nem lehet azt magyarul elmondani televíziókba, rádiókba. Az újságírók, a szerkesztők, az kézzel, lábbal kéne védjék a magyar nyelv épségét.
Azt sajnos tesszük most
nagyon
is,
nagy,
igyekszünk.
Köszönöm szépen.
Nagyon,
de nagyon el van torzítva szerintem.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt szépen elmondta nekünk.
Igen, reagálnék erre, és valószínűleg jól is jött pontosan ez a kis szünet a kedves betelefonáló megjegyzése. Azért mondom, hogy nem veszélyezteti, mert amint már elkezdtem a gondolatot, ez egy nagyon hosszas folyamat, és mondtam is, hogy a szókészlet az, amit első körben érint, és egyetértek a kedves hallgatóval, hogy valóban a szavak szintjén nagyon sok fölösleges, olykor csak divatelemnek számító idegen nyelvű szót alkalmazunk. Viszont szerencsére még a szintaxis a mondat szintjén nem vehető észre az, hogy az angol nyelv pár példától eltekintve az angol nyelv káros hatással, vagy bármilyen hatással lett volna a magyar nyelvre, a magyar írott nyelvre. Egy-két ilyen divat elemtől eltekintve, hogy legyen egy szép napja, have a nice day típusú szerkezetnek a szó szerinti fordítása. de nagyon hosszas folyamat ez, hogy ténylegesen veszélybe kerüljön a magyar nyelv. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ha létezik magyar nyelvű szó kifejezés, ne azt kellene, vagy ne azt lenne ajánlott használni, és természetesen a professzionális beszélők, és így a sajtó feladata is az, hogy az anyanyelvi megfogalmazás helyességére odafigyeljen. A tanáraink, tanítóink feladata, mindenkinek a feladata, aki a közszférában professzionális beszélőként beszéli a magyar nyelvet.
Igen, és hogyha már említett az oktatás, de hallgassunk meg még egy hallgatót, és utána majd beszélünk az oktatás helyzetéről is. Haló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok. Hát egy szerény észrevételem van. Én ameddig egy olyan anyanyelvvel rendelkezek, amelyeknek több mint 2 millió kifejezése van, hát nem fogom megtanulni az 1 millió kifejezést tartalmazó másik idegen nyelvet, és ezt az újságírók, és akik a hivatalos, tehát a közmédiában dolgoznak, ezt figyelmebe kéne vegyék, és ne butítsanak le, butítsák le az embereket ilyen-olyan, ahogy a kedves meghívottja mondja, hát divat szavakkal, vagy nem is tudom, hogy nevezzem őket. Ennyi volna csak a szerény észrevétele. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Erre is reagálnék. Most a Gyagási úrtól elveszem a mikrofont és a lehetőséget, és a sajtós munkatársak, kollégák védelmében reagálnék erre. Eléggé régóta, 2011-től folyik a tanszékünk és a Bábes-Bolyai Tudományegyetem együttműködésével, magyar tanszékének együttműködésével a sajtómonitorizációs kutatás, amelyben az audiovizuális sajtónyelvét vizsgáljuk mind a mai napig, és el kell mondanom, hogy az első kutatási években sokkal több olyan kifejezés, szó magyartalannak, vagy akár helytelennek bélyegezhető elem volt a korpuszunkban, az összegyűjtött anyagunkban, mint az elmúlt 2-3 évben. Most éppen az online sajtó monitorizációjával foglalkozunk, és én azt figyeltem meg, hogy jó irányba történt az elmozdulás, van fejlődés, van javulás. Valószínűleg ez annak is betudható, hogy léteznek most már olyan digitális, meg nem csak digitális, de online, meg nyomtatott alapú szótárak, platformok, ahol információt tudnak a sajtós munkatársak is gyűjteni, tudják ellenőrizni, hogy hogyan kell használni azt az akár szakszót, akár közgyelvi szót, tehát azért a sajtós munkatársak védelmében ennyit el kellett mondanom, hogy van pozitív elmozdulás, és van igyekezet.
Igen, én meg a közmédia védelmével mondom, kedves János, hogy én örülnék, hogyha minden rádióműsorba és tévéműsorba bár annyira helyesen beszélnének, mint a Marosvásárhelyi Rádióba, engedje meg, hogy ennyire védjem a céget. Nyilván nem ismerem minden műsorát a Marosvásárhelyi Rádiónak, de ezért tűzbe tenném a kezem, hogy a Marosvásárhelyi Rádióban és a közmédiában általában azért jobban odafigyelnek a nyelvhasználatra. Egyébként ezzel egyetért?
Egyetértek, és ez a kutatás alá is támasztja, mert összehasonlító kutatásokat is próbáltunk végezni. Több kollega összehasonlító tanulmányt jelentetett meg a kutatáshoz kapcsolódó anyagból, és valóban még statisztikailag szám szerint nem, de kvalitatív minőségi szempontokat figyelembe véve kimutatható, hogy a közmédia és ezen belül természetesen a Marosvásárhelyi Rádió is jobban szerepelt, mint mondjuk a kereskedelmi csatornák, ahol sokkal menőbbnek számít egy műsorvezető, hogyha hát nagyon divatos kifejezéseket is használ. Valószínűleg a...
Minél többen nem értik, annál jó, ugye?
Igen, meg hát, hogy kinek is szól az a médium. Ettől is függ, gondolom, hogy hogyan viselkedik egy rádiós vagy egy televíziós a mikrofon mögött, vagy a képernyő kamerái mögött. Ez csak az én feltételezésem, de valószínűleg attól is függ, hogy kit akarunk megcélozni azokkal a műsorokkal, hogy hogyan is tesszük ezt, milyen eszköztárral működünk.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, veszélyes a rengeteg rövidítés, például a gratula, stb. Ezek valóban veszélyeztethetik a nyelvet? A fiatalokon most már látjuk, hogy amikor pötyögtetik a telefonon, én is van, amikor nem is értem, hogy a fiaim mit kommunikálnak, mit akarnak írni. Ez valóban veszély lehet?
Hát természetesen a rövidítések veszélyesek olyan értelemben, hogyha nem értjük, hogy mit akarnak vele mondani, akkor a kommunikációs cél sem valósul meg, tehát akkor meg kell fejteni, hogy mit is jelent az az üzenet. Azt tapasztalom, hogy ténylegesen csak a közösségi média komment lehetőségeinél, meg az SMS üzenetküldés, chatnyelv az, ahol ezek gyakrabban megjelennek. Azért szerencsére még interjúkban írott sajtóban nem látunk papírra vetve ilyen gratulatípusú, vagyis legalábbis amit én olvastam, amihez nekem volt szerencsém, szavakat. A slang mindenképpen hát egy nagyon-nagyon nyitott halmaz, tehát bármi abba bekerülhet, aztán ugyanolyan gyorsan kieshet, vagy átminősülhet esetleg vulgárissá, vagy átminősülhet köznyelvivé. A rövidítések egy külön kutatási terület, nagyon sokan foglalkoznak ezzel, főleg ugye az angol rövidítések is, amelyek benyomultak és tényleg megfejtésre szorulnak, vagy az intézmény nevek rövidítése, az ilyen NAV, ANAV típusú rövidítések, a fordító életét is megkeserítik, amikor okmányfordítással foglalkozunk.
Igen, én azt tapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy a nyelvhelyességi szabályok bizony egy kicsit lazultak. Jó ez, hogyha hát nem akarjuk megtanítani a gyerekeket, hogy vagy a gyerekeket, a lakosságot általában, hogy helyesen beszéljen, helyesen írjon, hanem hát most én azt tudom mondani, hogy hozzájuk butítjuk a szabályokat, vagy enyhítjük a szabályokat? Nem tapasztalták ezt? Én nekem ez az érzésem.
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
De ugye most már elfogadjuk, ha helyesen van írva az is, hogy tók, meg tavak, meg most ez jutott hirtelen eszembe. Hát jó ez, hogyha tanuljuk meg azt, hogy...
Igazából én azt az álláspontot képviselem, és a diákoknak is ezt közvetítem, hogy az írott nyelvváltozat, az írott nyelv, az mindenképpen szabálykövető kell legyen. Én nem szívesen használom ezt a helyes helytelen opozíciót, inkább a helyen valóság, nem helyen valóság kifejezéseket fogadom el a szakirodalomból, mert hát nem mindegy, hogy egy templomban vagy épp egy kocsmában káromkodik az ember, és ugyanígy a nyelv esetében is, a nyelv helyesség esetében is, hogyha egy kérvényt írunk a dékáni hivatalhoz címezve, az muszáj a standard nyelv szabályait minden esetben betartsa szerkesztésileg, nyelvileg, regiszterbeli szempontokat, minden szempontból, tehát igen, muszáj. És az iskolának az a feladata, hogy ezt megtanítsa, vagy legalábbis felhívja a figyelmet arra, hogy ezt el kell sajátítani. Honnan lehet ezt elsajátítani? Milyen forrásokban lehet ellenőrizni helyesírási szótár, helyesírási szabályzat, annak különböző változásai, változatai? Hogy ne csak egy tárgyi tudás legyen, hogy ja, igen, tanultuk helyesírásból, vagy tanította a tanítónéni, hanem élő tudás legyen. Hogyha esetleg elfelejteném, hogy hogyan kell írni valamit, akkor tudjam, hogy hol kell azt nekem megnéznem, és legyen rá igényem, hogy megnézzem. Nem, hogy hát most akkor úgy leírom, mert úgyis mindegy, úgyis tudják, miről van szó.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Azt írja egy hallgató, a sok modern kifejezések közül, ami kiborít, az a például 3 óra magasságában kifejezés, mikor ott a körül, kor, felé, stb. Kifejezés lehetősége. Igen, hát erről is beszélhettünk volna, meg nem jutott időnk az oktatásra. Sajnos mai adásidőnk ennyi volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és majd a következő alkalomkor visszavárom, hogy még folytassuk, hiszen úgy tűnik, hogy érdekes ez a téma.
Én is köszönöm a lehetőséget.